www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti műsorunk soron következő 80. adása. Vendégeim ismét a Katpol blogról érkeztek. Egyiküket már több műsorban is hallhattuk, ő Rami Éger.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És van egy új hangunk itt a rádióban. Kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak.
5G, szintén a Katpoltól.
És az apropója, amiért így összeültünk hárman, egy évforduló, a kubai rakéta válság 50. évfordulója. Találhattunk volna hozzánk közelebb eső évfordulót is, gondolok itt például 56. évfordulójára, de mivel nem volt még a hidegháborús korszak 40 évéből egyetlen egy témakörünk se, a szuezi válságot leszámítva, ezért most elmélyülünk ebben a korszakban is, amikor is a két szuperhatalom és az atomfegyverek árnyékában teltek mindennapjaink. El is kezdhetnénk akkor ezt az egész történetet azzal, hogy befejeződött a második világháború, és két szuperhatalom állt föl, melyeknek a 60-as évekig már több olyan forró pillanata is volt, gondolok itt például az 56-os forradalomra, vagy a korábban említett szuezi válságra, de én ide sorlom még a koreai háborút is, ami hogyha nem hal meg Sztálin, akkor akár egy atomháború is lehetett volna, vagy ez is csak legenda?
Most meghaladva a koreás témát, itt 59-ig lehet azt hiszem visszamenni az eseményekbe, hogyha rakétaválságról beszélünk. Ugye 59-ben, mikor Castro és társai kubai forradalom győzelmet aratott, röviden úgy lehet összefoglalni, hogy Castro ugye a gazdasági kisajátításokkal magára haragította az amerikaiakat, és mivel nem maradt más lehetősége a rendszer fenntartására, ezért szovjet segítséget kért, meg is kapott, először csak politikai alapon.
Mennyire segítette őket politikailag? A szovjet tanácsadók érkeztek, moszkoviták, mint nálunk Rákosiék vagy Péter Gáborék, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Moszkoviták helyi megfelelői ott nem nagyon voltak, mert nagy emigrációt nem volt korábban Moszkvába.
Igazából ez a 60-as évek eleje a Szovjetunió szempontjából még egy ilyen bizalommal és szép reményekkel teli időszak volt. Ugye ekkor kezdődött a dekolonizáció, és lévén a nyugati hatalmak voltak jellemzően a gyarmattartók, a gyarmatok függetlenségi harcai. Igen. Előszeretettel tekintettek a keleti blokkra, ahol meg ugye ekkor még kifejezetten hittek a saját ideológiájukban, és úgy tekintettek rá, hogy a gonosz imperialista elnyomók ellen nyilvánvalóan a gyarmatokon is a munkás mozgalom kell fel, eltekintve attól az apróságtól, hogy általában nem volt ott munkásság.
Igen, mert a munkásokhoz ipar kell, és ezeken a helyeken az pont nem volt.
Például.
Nálunk ezt meg úgy igazították ki Kádárék, hogy munkás paraszt kormány. Uh-huh. Gondolom, meg nemes egyszerűséggel, akkor paraszt.
Castroék speciál, ugye eleve eretneknek számítottak ebből a szempontból, mert ugye ők végül is a paraszti gerillaháború tanát vallották és alkalmazták, így kerültek hatalomra. Egyébként ennek is volt egy ilyen vonzata a szövetek részéről, hogy ugyan aki nincs ellenünk, az velünk van jelszó, amit Kádárnak tulajdonítanak nálunk. Ez nem ő találta ki, ezt ha más szavakkal is, de már 56-ban megfogalmazta a szovjet pártvezetés, de nem a belpolitikában, hanem az egész világra vonatkozóan. Tehát ugye kinyilvánították, hogy aki nem az ellensége a Szovjetuniónak nyíltan, azzal bármikor hajlandók ők együttműködni. És egyébként így került ugye a hálójukba Kuba, mert Castro meg a csapata az nem volt moszkvai, nem vallották ugye az egész szovjet kommunizmust, de végül is csak elfogadták ugye a szovjet segítséget. Itt arról volt szó, hogy volt gazdasági segítség, de már amennyire Kuba azt igénybe tudta venni ugye a blokád, vagy az embargó közepette, ami lényegében abból állt, hogy a Szovjetunió ugye szabott áron felvásárolt mindent Kubától, cukrot, stb. De mivel az amerikaiak folyamatosan próbálkoztak azzal 59-től fogva, hogy valamilyen úton módon megdöntsék ezt az új rendszert, gondolok itt arra, hogy volt egy partraszállási kísérlet a Disznóbőlbe, voltak kísérletek Castro meggyilkolására, és a többi. Azért 61-ben Castroék úgy döntöttek, hogy korábbinál nagyobb mértékű szovjet támogatásra lenne szükség, és 61 végén kértek katonai segítséget a Szovjetuniótól. Ekkor még nem volt szó ugye rakétákról, meg ilyesmiről. Ugyanaz volt lényegében a fő célkitűzés, mint Kelet-Európában bármelyik országban, hogy szovjet katonai jelenlét kellett ahhoz, hogy a rendszer megmaradhasson. Mert ezért új volt a rendszer, ingatag volt még a rendszer, tehát voltak kockázatok, hogy úgy mondjam. Most katonai értelemben, amikor segítséget kértek 61 végén, akkor a szovjet vezetés az szeretett ezeket sokat agyalni minden ilyen döntésen, úgyhogy ez hónapokig elhúzódott, mire 62 elején végülis igent mondtak erre a kérésre, hogy szovjet csapatok érkezzenek Kubába. Ez a rakéta dolog, amiről híressé vált maga a válság, ez egy későbbi döntés lehetett, mert adott volt a 62 elején egy olyan katonai helyzet, az erőegyensúly hiánya okán, hogy végül is a szovjetek belementek ebbe a kockázatos dologba, hogy 62 kora nyarán atomfegyvereket telepítenek Kubába.
61-ben került Kennedy az elnöki székbe. Ekkoriban még elég sokáig Kuba nem igazán volt szempont. Fő kérdés az Európa volt, legközelebbről Németország. Nem sokkal Kennedy hivatalba lépése után szerveztek egy találkozót Kennedy és Ruscsov között Bécsben.
Vagyis az ukrajnai pártfőtitkár találkozott egy ír származású amerikai elnökkel, igen?
Így van. Itt már látszott egyébként, ami majd később a kubai válság során is meghatározta a történéseket, a két vezető személyisége. Ugyanis Kennedy fiatal, tapasztalat politikus, és mindenki azt várta, vagy legalábbis ő úgy érezte, hogy be kell bizonyítania, hogy fiatalsága ellenére nem puhány, nem meggondolatlan. Bécsbe, 61 nyarán, ő úgy érkezett, hogy ő igenis megmutatja a szovjeteknek, jól az asztalra csap, és rend lesz. Ez képest Hruscsov is egy érdekes figura volt, viszonylag nem feltétlenül rossz értelemben egyszerű gondolkodású. Tehát a nagy ideológiai kérdések kevésbé irányították meg, viszont a gyakorlati kérdésekre fogékonyabb volt. Így Konkrétan ezt is úgy közelítette meg, hogy lehetett tárgyalni Kennedyvel használható embere, illetve nem akart engedni, hogy bármilyen téren meg kelljen hátrálnia.
Milyen témák hangzottak el ezen a találkozón?
Tehát a legjelentősebb téma az Berlin volt, illetve Németország. És mivel ugye az egyik oldal úgy ment oda, hogy megmutatja, hogy igenis kemény, a másik úgy ment oda, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, ebből hát egy érdekes hangulat
kerekedett.
Alapvetően nagyon szolidan, de megfenyegették egymást. Kennedy leadott egy szép jelentést, amit elvileg a CIA-től kapott, miszerint Amerika kétszeresen tudja elpusztítani a Szovjetuniót, még a Szovjetunió csak egyszeresen Amerikát.
Mint hogyha egyszeresen nem lenne elég.
Ezt később Hruscsov a PB-ben el is mondta, hogy hát tulajdonképpen milyen vérszomjasak az amerikaiak, hiszen ők még a hullákat is le akarják bombázni.
Igen.
Cserébe egyébként Hruscsov kijelentette, hogy ők már pedig békét fognak kötni a kelet-német állammal, lezárják Berlint, és így lényegében ellehetetlenítik Nyugat-Berlint. Így az egész megbeszélésnek az eredménye az lett, amit Kennedy úgy foglalt össze, hogy keménytelünk lesz.
Értem.
Az elég sok rendezetlen dolog volt a két ország között, már mint Szovjetunió meg Amerika között, hogy 61-ben. Rendezetlen volt az egész európai helyzet, a kelet-európai rendszereknek az elismerése, az állandó feszültségeket okozott, és a másik tényező pedig az, hogy óriási egyenlőtlenség volt a katonai képességek terén.
Ezt a fajta egyenlőtlenséget, ilyen szép matematikai kifejezéssel élve, lehetne számszerűsíteni különböző fegyvernemek, illetve potenciálok formájában?
Ugye a szovjet hadászati atomütőerő egészen máig rakéták formájában létezik, ellentétben az amerikaival, ahol először a bombázók, azóta meg a tenger alatt járó indított rakéták játsszák a főszerepet. Tehát még ezen a téren is egy ilyen 8-9-szer annyi rakétával rendelkezett az Egyesült Államok 62-ben, mint a Szovjetunió.
Egy kicsit távolabbról indítanám, ugye nézzünk a térképre, hogy a rádióhallgatók is jól lássák. Alapvetően más helyzete volt Amerikának és az oroszoknak. Ugye a fő frontvonal a hidegháború alatt Európa volt. Ekkor is megvolt, hogy az oroszoknak alapvetően több szárazföldi erejük volt.
Hát nagyobb konvencionális hadseregük volt.
Így van, ez igazából a hidegháború végére lett nyilvánvalóan olyan, hogy lehet, hogy létszámban sok, de minőségben messze elmarad.
De ha belegondolunk, a németek ők is jobbak voltak minőségileg, de sok lúd disznót győz elv alapján egy konvencionális háborúban mégiscsak ők győztek volna, vagy nem.
Hát ez elég messzire vezetne.
Ha mondjuk az atomfegyvereket kivesszük az egyenletből.
A szárazföldi erők azok viszonylag kiegyenlítettek voltak.
Létszámban, vagy a létszám felszereltség szorzata volt mondjuk egyenlő?
Mondjuk, hogy egyik tekintetben sem volt kirívó eltérés a két hatalom között. Egyrészt, most ez egyszerűen hangzik, de a szovjetek sokkal messzebb voltak Amerikától, mint Amerika a szovjetektől. Ugyanis amerikai bázisok voltak talán Koreában is, de Japánban biztos, Németországban biztos.
Az Egyesült Királyságban is.
Igen, ehhez képest az oroszoknak ugye alapvetően otthon voltak erőik.
Hát és Kínában esetleg, vagy Észak-Koreában?
Hát Kína ekkor már nem igazán volt annyira jó szövetséges, tehát azon már túl voltunk. Egészen a kubai válságig az oroszoknál egyáltalán nem jelent meg az, amit az amerikaiak ugye rendszeresen csináltak, hogy atomfegyvert vigyenek külföldre.
Igen.
Néhány atomfegyver volt Németországban, de az az orosz erőknél és szigorúan harctéri bevetésre, tehát hogyha megindul az amerikai roham, akkor ezt visszaszorítandó, nem stratégiai fegyverekről van szó. És ami a stratégiai erőkkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy nem csak a számokban voltak különbségek, de az orosz erők technikailag is nagyon elmaradtak az amerikaiaktól. Alapvetően az atomfegyvereik megvoltak hozzá, de nem igazán tudták mivel célbe jutatni. Ugye az amerikaiaknál ekkor már volt az Atlas, a Titan, a Minuteman, ezek mind ICBM-ek, olyan 10.000 kilométeres hatótávval.
Vagyis interkontinentális rakéták.
Így van.
10.000 kilométer az azt jelenti, hogy ha az egyenlítő mentén indulnak, akkor a föld negyedét azt úgy simán körbe tudják repülni.
És hát ugyebár fölfele az északi sark felé lőtték volna jellemzően ki az oroszok felé.
Ezért nagy valószínűséggel el tudták volna találni Oroszországot.
Így van. Ebből több százas nagyságrendben állt az amerikaiak rendelkezésére, míg az oroszoknak alapvetően két ilyen kaliberű fegyverük volt. Az egyik az R7-es Semyorka, ami alapvetően a világ első interkontinentális rakétája volt, Korolyov elvtárs büszkesége. Egy gond volt vele, hogy nem lehetett élesítve bevetésre készen tárolni, ugyanis folyékony üzemanyaggal működött.
Mivel?
Valami savas anyag volt, a lényeg az, hogyha benne van sokáig, akkor egyszerűen szétmarja a rakétát.
Ja, értem.
Ezért bevetés előtt fel kellett tölteni.
Ez milyen peroxidos valami?
Most meg nem mondom. És hát egyrészt a kezelőkre volt veszélyes, másrészt órákig tartott feltölteni, és utána lehetett volna bevetni. Erre a problémára készített egy Jangel nevű úriember egy R-16-os nevű rakétát, amit már valamivel gyorsabban, tehát eleinte ez is ilyen pár órás előkészítéssel működött, aztán fejlesztések alatt ezt levitték ilyen egy óra alatt, negyed óra, háromnegyed óra, ilyesmire, de akkor még mindig ott tartottak, amit aztán később orosz katonai vezetők szó szerint ki is mondtak a pártvezetésnek, hogy ez gyakorlatilag nem védelmi fegyver, ez csak első csapásra alkalmas.
Igen, mert reagálni nem lehet vele.
Így van. És nem csak, hogy második csapásra nem alkalmas, tehát az amerikaiak lég leszedik, mire ők ott elkezdik pumpálni bele a naftát. Ekkor még ott tartottak, hogy éppen fejlesztették a silókat, ahonnan ki lehetne lőni. Tehát elrejteni és megvédeni sem igazán tudták, míg ekkor az amerikai rakéták többsége már alkalmas volt arról, hogy állandóan hadrendben legyen, és egy ilyen pár perces riasztás után bevessék.
Ekkor már több tízes nagyságrendben hadrendbe állt a Polaris, ami ugye tenger alatt járulul indított atomrakéta volt, és azért lényegesen praktikusabb, mint ezek a korai szárazföldi telepítésű rakéták, mint akár például a Jupiter, mert a Jupiter se sílóba telepítették, hanem így állt a Földön. Most, ha valaki elment akkor autózni az ilyen vidéki utakon, akkor így messziről látta, hogy ide állnak a rakéták, mert ezek kim voltak az placon, tehát és emiatt aztán sérülékenyek, ugyanúgy, mint az oroszok rakétái, tehát légicsapással megsemmisíthetők tulajdonképpen. Ez egy eléggé kezdetleges technika volt még akkor, ez a hadászati rakéta.
Akkor mint egy űrrakétát úgy kellett elképzelni.
Ehhez csak annyit, hogy ugye papíron teljesen titok volt az, hogy Dél-Olaszországban meg Törökországban ezek a Jupiterek ott vannak. Ugye Olaszországban 30 darab volt, Törökországban 15, de csak mondom, hogy a Polaris az már jelezte, hogy ez olyan technika volt, amivel az oroszok nem nagyon rendelkeztek. 62-ben már volt szovjet tengeralattjáró is, ami indított rakétát, csak az nagyon kezdetleges volt. Felszínről indította ilyen rámpáról, meg ilyen nagyon kezdetleges.
Stratégiai bombázók terén hogy álltak?
Itt ugyanazzal találkozunk, amivel egyébként a közepes és köztes hatótávolságú rakétáknál, hogy még ha a képességek közt nincs is olyan nagyon nagy különbség, az oroszok Európát tudják fenyegetni, az amerikaiak viszont Európából közvetlenül Oroszországot.
Vagyis az amerikaiaknak magyarosan szólva gyepű területként még ott van Európa.
Egyébként azzá kell tenni, hogy azért nem kis viták után döntöttek úgy a szovjet pártvezérek, hogy a hagyományos csapatok mellett atomrakétákat is telepítenek Kubába. Hát a stratégiai bombázók terén még hangsúlyozottabb volt a szovjet lemaradás a rakéták terén.
A különbségeket szerintem jól érzékelteti egy történet. Hruscsovnak volt egy szokása, viszonylag gyakran járt a dácsájára a Krím-félszigetre, és a különböző fejlesztők meglátogatták, tehát a rakétafejlesztők, egyéb ilyen fegyveripari szakmunkások. Ilyenkor ugye az volt a menetrend, hogy találkoznak Hruscsov elvtárssal, üldögélnek a tengerparton, úsznak, és előadják az elképzeléseiket. És Tupoljevnek volt az ötlete, hogy mivel ugye a rakéták lettek egyre népszerűbbek, Hruscsov egyébként szimpatizált a rakétákkal, illetve máig jellemzi az orosz haderőt, hogy a rakéta erőkre úgy tekintenek, hogy egy olcsóbb megoldás, mint hogyha sokkal erősebb konvencionális haderőt, légierőt, stb. Létesítenének.
Ez valahol igaz is, nem?
Ez igen, igaz is, tehát nem véletlenül gondoltak erre. És Tupoljev ugye valamit vissza akart szerezni a régi presztiséből, feladatot akart magának, és ekkor volt egy remek ötlete a nukleáris meghajtású repülőgépre.
Ilyennel egyébként az amerikaiak is így próbálkoztak, van. Csak hát az egészből az lett, hogy a pilótáknak hát nem lettek gyerekeik, és 2-3 éven belül elhaláloztak.
Később az oroszok ezzel ugyanígy találkoztak, így alibiből adtak némi forrást Tupoljevnek, hogy játszon egy picit, de nyilvánvaló volt, hogy nincs értelme, és hát ezt Hruscsov is már az első beszélgetésnél rákérdezett, hogy igen, ez egy remek dolog lesz, mert 2-3-szor körberepüli leszállás nélkül a világot. De egy ilyen viszonylag lassú eszköz mit tud tenni az amerikai légvédelem ellen? Hát tulajdonképpen ugyanazt, mint az összes másik szovjet bombázó, semmit. Éppen ezért a bombázó erőknek nem volt annyira jelentősége az oroszok szemszögéből.
Meg hát a másik az, hogy 62-ben nem is nagyon volt bombázójuk, ami elért volna a szovjet anyaországból Amerika fölé, és vissza is tudott volna menni.
Utasszállítójuk volt a 204 és a 114-es, ami tehát leszállás nélkül eljutott Kubába.
Később próbálták ezt orvosolni, de igazából se technikával, se állományban nem érték el soha az amerikai képességeket.
Értem. És az amerikaiaknak mondjuk a B-52-es és társai?
Ugye az amerikai hadászati ütőerő derékhada az a bombázókból állt, mert ugye 45-ben egy akkora bombázóflottát örököltek a háborúból, ami még nem csak a világ legnagyobb légiereje Amerikai, hanem a második legnagyobb, meg a harmadik legnagyobb is, beleszámítva a haditengerészetit meg a többit. Tehát bombázók terén óriási volt a különbség.
Vagyis végig a szovjetek mennyiségi és minőségi hátrányban voltak?
Lényegében igen, ami őket hát úgymond segítette, hogy részben, mert nem volt pontos információjuk, részben politikai, belpolitikai okokból az amerikaiaknál ugye egy ilyen felkapott téma volt a missile gap, a lemaradás az oroszoktól és a fenyegetés.
Mi a helyzet a tenger alatt járókkal?
Megint egy olyan szelete ugye a rakétaválságnak, amivel nem foglalkoznak annyira. Ugye az oroszoknál az volt a helyzet, hogy a tenger alatt járóik egyrészt nem álltak ott technikailag az amerikaiak, tehát például akkor még nem is rendelkeztek atommeghajtású tengeralattjáróval, aminek ugye van egy olyan előnye, hogy nem kell feljönni a felszínre oxigénért, illetve biztonsági szempontból nagyon rossz volt a helyzet, tehát nagyon veszélyesek voltak ezek a típusok, amiket alkalmaztak. Tehát nagyon sok baleset volt, meghibásodás, szivárgás, meg minden. A haditengerészet mondjuk eleve sose volt egy erős pontja a mindenkori orosz államnak, de a tengeralattjáró fegyver nem az 62-ben főleg nem volt a toppon. Egyébként annyira a később se, de 62-ben még hangsúlyozottabb volt a különbség.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk magával a válsággal.
Alapvetően a két szuperhatalom nézőpontja teljesen más volt, ugyanis az oroszoknak az volt az alaphelyzet, hogy lévén alapvetően szárazföldi hatalom, nem lepte meg őket, hogy a közvetlen szomszédságukban vannak az ellenséges rakétaerők, ugye Olaszország, Törökország, Németország. Ők ezt kvázi megszokták, ugyanis Hruscsovék nem gondoltak bele, hogy ez az amerikaiakat teljesen máshogy érinti, kicsit erős kifejezés, de pánikot kapnak, mert ők ugye abban éltek, hogy az amerikai kontinens az övék, az ő befolyási övezetük, ugye Monroe doktrina, és ők soha nem tapasztaltak olyan helyzetet, hogy a közvetlen szomszédságukból fenyegetik őket. Ezért reagáltak meglehetősen erősen és talán kicsit kapkodva a válságra.
Túl reagálták akkor?
Lehet, bizony lehet, erre majd térjünk vissza később.
Mivel a Szovjetunió felvállalt egy elég nagy külpolitikai jelenlétet, ugye egyrészt azzal, hogy Kelet-Európába évtizedeken át azzal próbálkoztak a szovjetek, hogy elfogadtassák ezt a vasfüggöny megosztottságát jogilag, meg minden formában a nyugatiakkal, másrészt meg Kubát már felvállalták, mint egy kötelezettséget maguknak. Igaz, hogy nem szerződésileg, meg jogilag, de már azzal, hogy oda küldték 62-től kezdve a csapatokat, azzal felvállalták, hogy ellátják Kuba védelmét. Ez a óriási egyensúly hiánya, ami volt a katonai képességekben, ez arra ösztökélte az oroszokat, hogy azzal ellensúlyozzák ezt, hogy közel telepítik az atomfegyverek jelentős részét Amerikához, vagyis Kubába. És az is indokolta ezt egyébként, hogy például Olaszországba és Törökországba is telepítettek közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, ezek voltak a Jupiterek, csak ez NATO művelet keretébe, és ez oroszokat elég irritálta azért.
Mint ahogy ezek a rakéta elhárító pajzsok is irritálják őket mind a mai napig.
Így van, arról is lehetne egyszer egy műsort.
Mindenféleképpen.
Khrushchev visszaemlékezései szerint...
Sztálinnak rendben lett rosszul, de valójában csak orvos hívtak hozzá későn.
Igen. 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 61 májusában Bulgáriában volt egy látogatáson, és ekkor támadt az a kiváló ötlete, hogy nukleáris fegyvereket kéne vinni Kubába. Khrushchev eleve fogékony volt az ilyen fajta rögtönzésekre, ilyen blöffökre. Hát lényegében a berlini fal is részben ilyen. Hát a németek már régóta javasolták, hogy valahogy zárják le a határt, de ez is nagy részt Khrushchevtől származik, hogy egy éjszaka hirtelen húzzák fel a falat, és akkor kész helyzetre elé állítják az amerikaiakat.
És ezek szerint akkor a kubai rakétatelepítés is egy hasonló rögtönzéssel kiötölt
igen,
valami lehetett?
Igen, sokféle felfogása van. Én azt mondanám, hogy ez alapvetően egy blöff volt. Khrushchev, amikor hazament, akkor a PB-ben lehető legszűkebb körben előadta az ötletét. Nyilvánvalóan mindenkinek tetszett, mert általában mindenkinek tetszett, amit a vezető javasolt.
Igen, ez még a sztálini időkben sem feltétlen volt másként.
Így van. Ő maga ezt egyébként nem annyira várta el, de a berögződés az megvolt. Mikoyan volt az egyetlen, aki tiltakozott, és lényegében hülyeségnek tartotta ezt az egészet. Volt egy szavazás, ahol a PB tagoknak egyenként alá kellett írni a jegyzőkönyvet, és ráírni, hogy támogatják, és ő volt az egyetlen, aki amikor körbeért a jegyzőkönyv, nem írta rá, hogy egyetért. Megkérdezték, hogy hát biztos elfelejtette, úgyhogy legyen szíves még egyszer átnézni, akkor még egyszer átnézte, és egyetértett vele.
Persze.
Alapvetően a koncepció az volt, hogy kész tények elé állítják az amerikaiakat, és amikor ott vannak Kubában a nukleáris fegyverek, akkor már nem fenyegethetik Kubát, és az oroszoknak is egy merőben új ütőkártya lesz a kezükben. Tehát az egész akciót arra hegyezték ki, hogy titokban juttassák el az eszközöket, embereket Kubába. Minimális létszámú ember tudott a műveletről. Kezdetben ugye először is felmérték, hogy mivel lehetne oda juttatni ezeket a felszereléseket.
Gondolom akkor hajókkal és repülőkkel, mivel hogy szárazföldi út nincs Kubába.
Igen. Igen.
Mekkora távolság mondjuk a kikötők és Kuba között?
Annyira hajózáshoz nem értek, de például a tenger alatt járók, amik részét képezték ezzel párhuzamos műveletnek, azoknak bő 3 hét betelt, mire Murmanskból eljutottak a kubai vizekre, így is több hét betelt, és ugye több flotta vett benne részt.
Hát magának az akciónak az előkészítése az úgy történt, hogy összeállítottak egy delegációt, akik ellátogattak Kubába még nyáron. Valamelyik déli köztársaság első titkára vezette a delegációt, valamiért volt egy ilyen beütésük az oroszoknak, hogy a harmadik világgal, illetve az ilyen felszabadító harcok képviselőivel könnyebben tárgyalnak ezek a közép-ázsiai országoknak a pártitkárai.
Ezt mondjuk nem értem. Hogy
ezt én sem értem, nem fogalmam.
Hát, hogy azonos szélességi körön...
Mondjuk nem egy trópusi vidék az a közép-ázsia, de...
Ehhez csak egy megjegyzés fűzök, hogy szovjet részről két nagyon fontos szereplő a kubai válságban, egy oszét tábornok volt, meg egy örmény pártag, ugye Mikoyan. Ezek az emberek gyakran vállaltak ilyen szerepet.
Az egyik fő feladatuk az volt, hogy tárgyaljanak a kubai vezetéssel, viszont velük ment egy Biryuzov nevű tábornok, aki akkor a szovjet rakétaerők parancsnoka volt, és Petrov mérnök néven az ő feladata volt, hogy felméri a lehetőségeket Kubában.
Mármint infrastruktúrális, meg műszaki.
Így van. Volt egy picit naív következtetése, miszerint a rakétákat, ami ugye nem okozok meglepetést, egy ilyen hosszú hengeres dolog.
Igen?
És ő úgy gondolta, hogy ezeket remekül lehet majd álcázni pálmafáknak.
Minek?
Pálmafáknak, mivel a pálmafa is egy hosszú hengeres.
Hát csak méretbeli különbségek vannak. Ennyi erővel mondjuk egy gyufaszál és egy ceruza is.
Így van. Egyébként, amikor hazaértek, akkor a PB-ben ez egy nagyon népszerű ötlet volt, és mindenki ezzel humorizált.
Hogy zajlott le ez az egész művelet?
Az eszközök nagy részét hajóval vitték a helyszínre. Ezt felmérték, hogy a szovjet kereskedelmi flotta erre egyrészt nem igazán lenne elég, másrészt rettentően gyanús lenne, hogyha egyik napról a másikra a teljes kereskedelmi flottát visszavonják onnan, ahol vannak. Ezért rengeteg külföldi harmadik országba származó hajót béreltek.
Erre a célra.
Így van. Összesen 85 hajó, és olyan 2-3-szor fordult a többségük.
Hónapokon átszállították az összes felszerelést. Úgy lehet érzékeltetni az arányokat, hogy a kubai hadseregcsoport, mert végül is így nevezték hivatalosan, amikor szeptemberre mindenki odaért. Az létszámban majdnem akkora volt, mint a déli hadseregcsoport, ami ugye Magyarország Magyarországon állomásozott. Szakompak majdnem 45 ezer ember volt. Volt egy hasonlóság, meg egy különbség. A hasonlóság az volt a többi szovjet hadseregcsoporttal, ami külföldön állomásozott akkor, tehát Lengyelországba, korábban Romániába, az NDK-ba, Magyarországon, hogy deklaráltan a fő feladatuk az a kubai rendszer védelme volt, amit úgy fogalmaztak meg, hogy az ellenforradalmi erők leküzdésének segítése. A másik feladat volt az, hogy az odaszállított stratégiai erőket védjék. Szükség esetén külföldi agresszió elhárítása, elrettentése. Na most ez Kelet-Európában inkább ilyen fedő sztori volt ahhoz, hogy a fennálló rendszereket védelmezzék. Most Kubában volt az a különbség, hogy a szovjetek tényleg vérkomolyan számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az amerikaiak megpróbálják megszállni Kubát. Erről nem gondolták azt, hogy bármikor bekövetkezhet, de úgy voltak vele, hogy hosszú távon, tehát mondjuk néhány hónap vagy év múlva teljesen reális lehetőség, és ennek függvényében állították össze ezt a 45 ezer fős kontingenst, és ezért képviseltette magát minden haderőnem. A stratégiai rakétaerők, a légierő, haditengerészeti légierő, a lövészegységek, partvédelem, páncélosok, minden volt benne.
Illetve az oda küldendő erők meghatározás, ez a klasszikus eszkaláció jegyében telt. Ugye kitalálták, hogy stratégiai rakétaerőket kell idevinni. De azokat meg kell védeni, ezért kellenek lövészek. Igen ám, de az amerikaiak is partra szállhatnak, ha megtudják, hogy ott vannak a rakéták. Ezért kell partvédelem, kell légvédelem, akkor már legyenek ott bombázók, akkor már legyenek ott páncélosok, és így lett ez a szép, nagy, több tízezres szám. Maga a művelet úgy indult, hogy nagyon ügyeltek a konspirációra. A hajókat több kikötőben pakolták meg. Egyszerre rengeteg helyről indultak.
És gondolom, ilyen köztes állomásokkal.
Nem igazán voltak köztes állomások. A rakomány is sokféle volt. Ugye voltak maguk az eszközök, rakéták, páncélosok,
fegyverek, lőszer,
fegyverek, üzemanyag, mindenféle ilyesmi. Ezeket egyrészt, amit lehetett, azt ugye a raktérben tároltak, amit nem, azt a fedélzeten, de rendesen bedobozolva, hogy mezőgazdasági gépeknek tűnjenek, bármi másnak, csak ne fegyvernek. Rendesen leburkolták, hogy még infravörös képalkotással se lehessen átlátni a dobozokon. Ezen felül pakoltak kombájnokat, traktorokat, teherautókat a fedélzetre, hogy értelemszerűen mezőgazdasági...
Gondolom azokat kicsomagolva, hogy látványos legyen.
Igen, szépen látványosan. A robbanó fejeket azokat három hajó vitte. A három hajó, ami Murmanskból indult, az összes többi az vagy a balti tengeren, vagy a törökök felől.
Fekete tengerről.
Igen. Ebből kettőn volt lényegében a felszerelés nagy része, egy meg még ezen belül is egy csali volt. Ezekből mind a három partot ért Kubánál. A csapatokat is teherhajóval vitték.
Mármint a katonákat.
Katonákat, igen.
És tehát nem utasszállító hajóval.
Nem. Illetve egy szovjet tábornok visszaemlékezési szerint, aki később Varsói Szerződés vezérkari főnöke is volt, előfordult olyan, hogy utasszállító hajóval is vittek csapatokat, és este szépen felöltöztetve a felét nőnek, felét férfinak, felküldték őket táncolni a fedélzetre.
Azt a mindenit.
Hogy eltereljék az ellenség figyelmét. Teherhajóval szépen benne a raktérben, mondhatni lapjával, tehát rengetegen voltak, eléggé rossz körülmények között. Későbbi elemzésekben írták, hogy kicsit hasonlított a régi rabszolgaszállításra, hogy úgy a katonákat nem engedték ki egyáltalán az út alatt.
Márhova? A fedélzetre?
A fedélzetre levegőzni, és előfordult például, hogy akinek születésnapja volt, az ajándékként éjszaka kimehetett egy kicsit. Ugye ott az egyenlítőnél már elég jó idő van.
Ami mondjuk az orosz vizekről nem feltétlenül mondható el.
Illetve sokaknak téli, sarkvidéki felszerelést, sítalpat, pufajkát, ilyesmit osztottak ki.
Mondjuk, ha Murmanskból mennek, akkor ez nem volt olyan feltűnő.
Igen, de
vagy Arhangelszkből.
A Fekete-tengernél is előfordult.
Igen.
Az amerikaiak ekkor egyébként már felfigyeltek a szokatlan forgalomra.
Kereskedelmi aktivitásra, igen.
Kuba között rendszeresek voltak a megfigyelő repülések. Egyébként többszörösen is igaz, hogy az amerikaiak azért nem tudták jól felmérni eleinte a helyzetet, mert a megszokott eljárásaikból indultak ki. Tehát azt látták, hogy szokatlanul nagy hajóforgalom van Kuba felé, de nem jöttek rá, hogy mi van benne, ugyanis lefényképezték a hajókat. Az elemzők Langley-ben szépen megnézték, hogy ekkora a fedélzet, erre ennyi ember fél föl, nem tudom, amerikai személyszállítási szabványok szerint. Na most arra nem gondoltak, hogy lapjával állnak az orosz kiskatonák. Egyébként a hajókat is úgy indították, hogy nem mondták meg egyáltalán, hogy hova mennek. Alapvetően annyi parancsot kaptak, hogy Gibraltár után nyissák ki a még kisebb borítékot. Ebben jellemzően benne volt, hogy Kubába mennek, viszont volt benne rengeteg ilyen háttérdokumentum, amiben több szövetséges államhoz készítettek hátteret. Tehát ugye Kubáról értelemszerűen klíma, társadalom, földrajz, ilyesmi, de még beleraktak jó pár másik szövetséges államról szóló ismertetőt is, hogy a hátországban az elemzők tervezők, akik ezeket készítették, ne tudják, hogy melyik az, amit tényleg használni fognak. Ők azt tudták, hogy mit tudom én, 5 országról készítenek háttéranyagot, azt ők nem tudták, hogy ebből csak Kubát fogják használni.
Igen.
Arra is ügyeltek, hogy amikor Kubára érnek, akkor is lehetőleg minél jobban álcázzák a műveletet. A katonák alapvetően civil ruhát kaptak, néhányan a kubai haderő egyenruháját, viszont a többségük az ilyen kis kockás, rövidújú ingeket kapott, ezért az oroszok között sokan hívták kockásink hadműveletnek. Voltak ilyenek, hogy a rangot egyébként megkülönböztettek így, hogy nem tudom milyen tiszt kapott kockását, alatt fölötte csíkosat, ilyesmi. Illetve vannak ilyen vicces képek, hogy ilyen turisták alakzatban menetelnek az utcán.
Az csöppet sem föltűnő akkor. Az amerikaiak ebből a nagy felvonulásból mit tudtak, mit nem?
A nagy konspirációban azért becsúszott az orosz trehányság. Végül azon buktak le, hogy voltak rendszeresítve ilyen nagy vászondarabok, amivel letekerják a kiszolgáló egységeket. Alapvetően ugye ki volt adva az oroszoknak, hogy minden eszközt le kell takarni, be kell szúrni földdel, hogy ne vegyék észre, de ezt így elmulasztották.
Igen.
A kiskatonák alapvetően nem mindig figyeltek, így szanaszét hagytak buldózereket, teherautókat, ilyen üzemanyagszállító pótkocsikat, és végül ez az, amit észrevettek az amerikaiak, nem a rakétákat.
Értem.
Hogy azért egy ekkora műveletet nehéz is lett volna álcázni. Az amerikaiaknál az volt, hogy ők látták a csapat összevonást, szóvá is tették, és a szovjetek azt mondták még 62 nyarán, hogy hát igen, küldünk ezt azt, de csak hagyományos fegyvereket. Aztán szeptemberben volt egy ilyen eset, hogy a Kennedy egy ilyen beszédében így finoman utalt rá, hogy hát nem örülnének, hogyha akármilyen külső hatalom Kubába csapatokat vonna össze. Erre a szovjetek úgy reagáltak, hogy meggyorsították a csapatok átszállítását, meg még több taktikai atomtöltetet csatoltak ugye a szállítmányhoz. És nem szabad elfelejteni azt, hogy ugye az U-2 lett híres, hogy lefényképezte a rakétákat, de az U-2-k mellett azért sokkal nagyobb szerepet játszott az, hogy kémrepülőgépek röpködtek Kuba körül, tehát a rádiófelderítő, meg elektronikus felderítőgépek, meg hajók. Érzékelték, hogy például a szovjet radarkezelők mikor kapcsolják be a radarjait a légvédelmi ütegeknek, meg ilyesmi. Nehéz is lett volna ezt úgy bújtatni. Ugyanakkor az érdekes, hogy azt viszont nem tudták meg soha az amerikaiak, hogy a utóbbi évekig legalábbis, hogy pontosan hol voltak a töltetek. Az a gyanús, ami nem gyanús effektus történt, mert a szovjetek feltűnően, pontosabban nem feltűnően gyengén védett objektumokba védték a tölteteket, tehát egy kerítés volt, meg ilyesmi. Mikor az amerikai felderítők ahhoz szoktak hozzá, hogyha bármilyen szovjet katonai objektum, az úgy néz ki, hogy vizesárok, hat kerítés, mert vak is látná, hogy ez szovjet katonai objektum, de Kubában pont, hogy nem így volt.
A CIA igazgató, ez egy bizonyos McCone nevű úriember, ő volt az egyetlen, akiben felmerült, hogy rakétákat, illetve atomtölteteket visznek az oroszok Kubába, de ez sem elemzés eredménye volt, ez is inkább egy ilyen megérzés, viszont ugye választási évben voltunk, és ez a bizonyos igazgató volt a Kennedy kormányzatban legmagasabb rangban dolgozó republikánus, ezért nem igazán adták a szavaira.
CIA főnök az úgy szóvá tette a kormányban, hogy lehet, hogy atomot is visznek. Szovjeteknél az volt, hogy ők azt hitték, hogy az amerikaiak esetleg már korábban értesültek arról, hogy visznek atomot is, és ez nem volt igaz. Tehát a szovjetek túlbecsülték egy kicsit az amerikai hírszerzési képességeket, illetve a másik dolog az, hogy a karantén, amit elrendeltek, a tengeri karantén, annak a tervei készen voltak korábban. Tehát ugye az amerikai haderő az olyan, mint bármilyen kompetens haderő, hogy minden elképzelhető esetre csinál egy felvonulási tervet. Tulajdonképpen október elején, mikor már látták, hogy nagyon gyanús valami, akkor kivették a fiókból a terveket, és elkezdték megszervezni október folyamán a karantént.
Kubában már ekkor is rengeteg amerikai ügynök volt. És elég sokan jelentettek, hogy gyanús költekező orosz fiatal embereket láttak kubai városokban.
Alakzatba menetelni?
Akár azt is, illetve hosszú ládákat kamionokon, amiben ki tudja mi lehet, tankokat, mit tudom én, ilyeneket jelentettek.
De azzal tisztában voltak az amerikaiak, hogy valamilyen szovjet haderő van Kubában.
Igen, erre egyébként az ilyen humint forrásokra nem igazán adtak, illetve az oroszok is foglalkoztak ezzel, és a saját forrásaikon keresztül, konkrétan a kubai emigránsok között, akik Amerikában voltak, voltak olyanok is, akik nem önként mentek, hanem küldték őket, hogy ilyen dezinformációs jelleggel majd az amerikaiakat tájékoztassák. Amellett, hogy tényleg elég sok amerikai ügynök jelentette, hogy itt bizony többről van szó, mint szovjet csapat szállítás. a legvadabb, legidiótább sztorikat is küldték az oroszok, például ilyeneket, hogy afrikai katonákat láttak ilyen kis gyűrűkkel az orrukban, meg tényleg mindenféle marhaságot, úgyhogy az amerikaiak nem igazán adtak ezekre az információkra.
És egy másik érdekesség, hogy a nagyon sok amerikai hírszerzési jelentésbe következetesen kínai és szovjet csapatokról írtak, mert valahogy még nem esett le nekik 62-ben, hogy ez a nagy kínai-szovjet barátság az már a múlté, és így következetesen úgy jelentettek, mint hogyha kínaiak is lennének a sziget. Ami nem volt igaz.
Értem, de mondjuk lehettek olyan oroszok is, akik kínainak néznek ki, nem?
Jó, hát közép-ázsiai katonákat nézhettek kínaiak, de...
Ezek lehet, hogy ilyen kínai ruhákat hordtak.
Az elmond ez így.
Jó van, hát megint tartunk egy kis zeneszünetet, és nem sokára folytatjuk. Robbantsuk ki akkor a válságot.
Szovjet erők valamikor nyáron kezdtek el érkezni, és a tervek szerint október elején zárultak volna le a szállítások, és október végére lettek volna a harckészültségben maguk az erők. A parancsnok egy régi kipróbált lovassági tiszt, bizonyos Issa Pliev volt, úgy nem tudni, hogy Malinovszky őt választotta.
Ez az a Malinovszky, aki bejött ide Budapestre?
Igen, a hadügyminiszter. Akkor éppen hadügyminiszter volt 62-ben.
Igen, és Plievnek is volt köze Magyarországhoz, mert 44 októberében ugye az általa vezetett lovasgépesített harccsoport foglalta el Debrecent és Nyíregyházát.
Miközben szétverték őket.
Plijev ekkor már hadseregtábornoki rendfokozatban volt az egész kubai hadseregcsoportnak a parancsnoka.
Október elején még alapvetően ott tartottak, hogy kicsomagolnak. Október 14-én egy szintén U-2-es gép olyan fotókat készített, amit pár nappal utána kiemelmezve arra jutottak az amerikaiak, hogy itt bizony vannak olyan eszközök, nem a rakétákat vették elsősorban észre, amiket elfelejtettek álcázni az oroszok. Ezt október 14-én fényképezték le, pár nappal utána kielemezték. Hát az amerikaiak erősen meglepődtek, és sokáig tanakodtak, hogy ez most mi lehet, mire készülnek az oroszok.
Különböző ötletek voltak, tehát mondjuk a stratégiai légiparancsnokság, ami a fő nukleáris haderő nem volt, az mindjárt kitalálták, hogy légicsapás, felvetődött mindjárt a blokád, Stevenson az ENSZ nagykövet már akkor felvetette, hogy háttéralkú kéne, ezzel még nem foglalkoztak komolyan. Végül is az lett az eredménye ennek a belső ötletelésnek az amerikai kormányba, hogy 22-én bejelentette Kennedy, hogy nyilvánosan észlelték a szovjet konvencionális erők mellett az atomtölteteket is, és ez tűrhetetlen, ugye, stb., és bejelentette, hogy karantént fognak bevezetni. Azért fontos ez a megkülönböztetés, mert a blokád az nemzetközi jogilag hadicselekménynek számít. A karantént úgy rendelték el, hogy a civil eszközöket számító hajókra nem vonatkozik, de hogyha bármilyen támadó eszköz szállító hajó vagy tenger alatt járó ezt megpróbálja áttörni, akkor arra lőnek, és természetesen azt is bejelentette, hogy ha az atomot kilövik Amerikára a Kubáról, akkor teljes válaszcsapás lesz. És egyébként ennek volt egy olyan jelentősége ennek a beszédnek, hogy 23-án a szovjetek már tudták, hogy itt invázió annyira már nem valószínű az elkövetkező napokban, mint hitték. Mert ugye fenyegetésként, meg lehetőségként sem hangzott el, hogy mert különben megtámadjuk Kubát. És ez mindjárt egyébként egy kicsit enyhítette a feszültséget, de ugye pár nappal később, 24-én már elkezdték visszafordítani a hajókat. Meg kell jegyezni, hogy a karantén kijelölt vonalától ugye a legközelebb lévő szovjet hajók ilyen 500 tengeri mérföldre voltak, ami kb. 800 kilométer, és onnan még messzebb voltak az amerikai egységek, amiket kirendeltek a karantén fenntartására. Tehát ez is egy legenda, amit később sokan elmondtak, hogy így szemtől szembe voltak a szovjet meg az amerikai hajók, és akkor kénytelenek voltak visszafordulni. 25-én újabb hajókat is visszafordítottak. Egyébként összesen az volt a felvonulási terve, hogy 60 hadműveleti, tehát közepes hatótávolságú rakétát szállítanak le. Nem teljesen pontosak itt a források, itt van, ami 60-at mond, valami 72-t. Ugye ezekhez mind egy-egy robbanófej. A hadászati rakétákból két típust vittek, ugye az R-12 meg az R-14. Ugye az R-14 csuszavája, robbanófejeit szállító hajók azok már befutottak. 5 szovjet hajó az már annyira közel volt Kubához, hogy azok be tudtak futni, mielőtt még bármilyen amerikai flotta egység akár zavarni tudná őket. Így történt az, hogy az R-14-es rakéták robbanófejeit leszállították, de a magukat a rakétákat szállító hajó az visszafordult.
Ehhez még tegyük hozzá, hogy ugye gyakorlatban azt jelenti, hogy az oroszok kezdték el visszafordítani a saját hajóikat, nem azt, hogy az amerikai.
Akkor az amerikai hajó nem állította meg az oroszt, hogy
nem,
akkor forduljon.
Nem, másrészt az oroszok azok az egész akció alatt, tehát az elejétől attól féltek a legjobban, hogy az amerikaiak lefoglalják a stratégiai fegyvereket, tehát akár rakétákat, akár
igen, mert akkor működőképes állapotban az ellenség kezére jutnak ezek a akkor igen értékes hadi titkok lényegében.
R-12-es az egy picit régebbi rakéta volt, egy picit kisebb hatótávolságon, 2000 kilométer körül.
Igen.
Az R-14-es az újabb volt, sokkal újabb, abból nagyon kevés is volt az oroszoknak, de ezeket nem tudták végül Kubába juttatni. Ugye ez volt az a hajó, amit azonnal megfordítottak, amint a blokádot felállították az amerikaiak. Nem kockáztatták meg azt, amit például üzemanyagszállító hajókkal igen, hogy átküldték az amerikaiak között, azt ők nem is állították meg. 25-én talán fogták magukat, és egy panamai hajót állítottak meg, vizsgáltak át, nem találtak rajta semmi érdekeset, de így lényegében demonstrálták, hogy komolyan veszik a blokádot.
Na most, ha föltételezzük, hogy minden rakéta megérkezik Kubába, és már a robbanófejek ott voltak, ez mire lett volna elég egy atomtámadás esetén? Betakarta-e volna ez a keleti partot? A félelmek meg a pánik mértékét, ha nézzük.
Atomtöltetet az oroszok egy olyan bő százas nagyságrendben vittek Kubába. Az atomtöltetek nagy része az nem stratégiai fegyverekhez volt szánva, ugyanis az oroszok rengeteg partvédelmi eszközt, föld-föld rakétát, hasonlókat vittek, tüzérségi eszközhöz való rakétát, ugyanis részben arra készültek, hogy ha az amerikaiak partra kívánnak szállni, akkor ezt akár atomfegyverrel is megakadályozzák.
Csak hogy számszerűsítsük, a hadászati rakétaerőktől 5000 érkezett, ebből 3 volt az R-12, 2 az R-14, csak ugye ezekhez végül a rakétaerőm érkezett meg az utóbbi kettőhöz. És amit az amerikai egyébként nem tudtak, később se, az, hogy 100-as nagyságrendű harcászati töltet érkezett. Szkádokat végül nem küldtek, pedig terbe vették, úgyhogy mindösszesen cakompak majdnem 160 atomtöltet volt a szigeten. például küldtek a szovjetek ugye összesen 42 darab bombázót, ebből ugye frontbombázó, ahogy nevezték ezt az orosz terminológiában, ez az IL-28-as, Szolnokon is meg lehet tekinteni a múzeumban.
Ide majd teszünk egy linket.
Igen, és tehát ebből 33 volt olyan, hogy ez egy ezred, tehát ez a haditengerészeti légierőtől ezek torpedóváltó gépek voltak, és meg egy-két kiképzőgép, és érkezett 9 darab módosított későbbi változat, amikhez már 6 darab atomtöltetet is vittek. Továbbá vittek mai kifejezéssel robotrepülőgépeket, ezek ilyen nagyon korai dizájnok, tehát még ilyen MiG-vadászgépekből átalakított, ilyen rámpáról indított robotrepülőgépek, vagy siklóbombák, most nevezzük, ahogy akarjuk, amiket azért szállítottak le, hogy ugye kb. 80 atomtöltet volt ezekhez, hogy a Guantanamo-t lerombolják abban az esetben, hogyha amerikai invázió kezdődik. Egyébként az amerikaiak ezekről sem tudták, hogy ott vannak. Csak olyan jelentéseket küldtek fölfelé az amerikai hírszerzők, hogy tüzérségi eszközöket mozgatnak teherautókon, aztán tudták, hogy miket.
A dologhoz hozzátartozik, hogy amit az amerikaiak jól mértek fel, ha lerohannák a szigetet azért, hogy semlegesítsék ezt az erőt, akkor nem tudnák úgy felszámolni az orosz erőket, hogy ne maradjon idejük kilőni a rakétákat. Amit viszont nem tudtak, az az, hogy a rakéták telepítése az eredeti menetrendnek megfelelően haladt, amivel október legvégére, november elejére lett volna harckészültségben a teljes arzenál, vagyis amikor maga a válság kitört, akkor még nagyon kevés rakéta volt bevethető állapotban.
És a másik az, hogy a szovjet doktrinában kilövési kód ez nem volt. Ezt úgy hidalták át a szovjetek, hogy a hordozó eszközöket és a tölteteket mindig egymástól elszeparálva tárolták. De most akár ez lehetett több 10 kilométer is. Egy tiszt volt felelős a töltetekért, egy másik tiszt a hordozó eszközökért.
Egynél meg volt a telefon.
Akkor mind a két tisztnek küldtek parancsot a főhadiszállásról, és akkor nekik kellett összeszerelni, kilőni, meg előkészíteni. És így is maradt végig. Annyi különbség volt, hogy a töltetek egy részét azt közelebb vitték a rakétákhoz. De egyébként nem hozták őket kilőhető állapotba. És egyébként, hogyha már arról beszélünk, hogy a veszély, hát az is most már ismert, hogy akármi történjen Kubával, a szovjetek semmi szín alatt nem lőttek volna ki atomot amerikai célpontokra. Fontolulra vette a pártvezetés, hogy olyan parancsot kap Pliev, hogy taktikai, tehát harcászati atomtöltetet bevethetne abba az esetbe, hogyha invázió megindul, és semmilyen más eszközzel nem lehet visszaverni. De ezt a parancsot végül nem kapta meg, az lépett érvénybe, hogy bármilyen atomfegyvert csak moszkvai engedéllyel lehet bevet. Ugye az Anadir művelettel, párhuzamosan, ami ugye az egész csapatösszevonás felülneve volt, ment a Káma, ami arra ment ki, hogy egy haditengerészeti bázis létesítsenek Kubába, és amikor 4 szovjet varáztenger alatt járó útban volt Kuba felé, hogy ezt előkészítse, akkor a hagyományos torpedók mellett mindegyik vitt egy atomtorpedót, de arra is az a parancs vonatkozott, hogy csak főparancsnokság engedélyével lehet bevetni önvédelemre.
Így van, ezért is említettük, hogy ez lényegében egy bluff volt, viszont kicsit túl jól sikerült. Szigorúan a számok szerint térképen nézzük, akkor azt látnánk, hogy ezekkel a rakétákkal lényegében az Egyesült Államok déli felének nagyvárosait lehetett volna eltalálni, és úgy kb. Washingtonig fölfelé. Ugyanis ezt látva az amerikaiak kifejezetten sokkot kaptak, ezt ők nem szokták meg, ők ebben nem éltek. Az oroszoknak ez egy mindennapi helyzet volt, hogy a közvetlen szomszédságukban a saját területüket fenyegető atomfegyverek vannak. Ez lehet ilyet mondani, nehezen és kapkodva kezelték a kérdést.
Rendben. Mennyiben változtak ezután a válság után a szovjet és amerikai kapcsolatok?
Elkezdődött egyébként a levélváltás, illetve a jegyzékváltás Kennedy és Hruscsov között a válságról a blokkáddal párhuzamosan. Ugye nem túl meglepő módon, Kennedy kérte, hogy vonják ki, Hruscsov mondta, hogy kivonják, ha Kuba megfelelő garanciákat kap. Ezzel párhuzamosan került sor egy újabb U-2-es lelövésére Kuba fölött. Ehhez hozzátartozik, hogy alapvetően sajátságos volt a viszony a kubaiak és az oroszok között. Castro végig úgy állt a kérdéshez, hogy győzelem vagy halál, megvédjük az anyaföldet mindenáron. Rengeteg ilyen nyilatkozatot tett, kifejezetten kapacitálta az orosz parancsnokokat, hogy lőjenek a berepülő amerikai kémrepülőgépekre. Erre az alacsonyabb rangú orosz vezetők egyébként hajlottak is volna. Ez az S-75-ös, amiről hallottunk, ez egyrészt büszkeségük volt, másrészt még ekkor is viszonylag új eszköznek számított. Ami történt 27-én, hogy egy újabb U-2-es berepült Kuba felé, már éppen kifelé tartott a szovjet parancsnok, aki ezt a rakéta légvédelmet vezette, ő parancsot kért a vezetőjétől, konkrétan Plieftől, hogy mit tegyenek. Na most Pliev éppen nem volt jelen, ezért az ő két helyettese, Grecskó és Garbuz nevű tiszt vitatkoztak össze, és végül ők megadták a
lövési engedélyt.
Így van, lényegében leszették ezt az U2-est.
A szovjet légvédelmi csapatoknak az volt a parancs, hogy akkor lőhetnek amerikai gépre, hogyha nyílt és egyértelmű támadást hajt végre. És ez meg egy kémrepülőgép volt. A szovjet tisztek, akik ott voltak, azok tévesen azt képzelték, hogy Guantanamo fölött elrepülve ez az U2-es gép ez lefényképezte az összes robotrepülőgép kilövő állást. Ami nem volt igaz, és végülis a szovjet tisztek attól féltek, hogy ha ez a gép leszáll és kielemzik akkor a felvételeket, akkor minden kiderül, hogy milyen csapatok vannak ott. Igen, ezért adta ki ugye ez a tábornok, a Grecskó adta ki végül. Nem az a Grecskó, aki később Varsói szerződésben ilyen góri volt, ez egy másik Grecskó, tehát ő adta ki a parancsot.
Ennek később annyi jelentősége volt, hogy ez volt az egyik, ami a moszkvai vezetést közelebbről Hruscsovot meggyőzte arról, hogy a helyzet pillanatok alatt kicsúszhat a kezéből, sokkal rosszabb végeredményre vezethet, mint amit ők terveztek. A másik ilyen tényező az pedig maga Castro volt. Nagy lelkesedésében olyanokat is nyilatkozott széles nyilvánosság előtt, hogy az oroszoknak kéne megtenniük az első atomcsapást annak ide érdekében, hogy az imperialistákkal leszámoljanak, stb.
Mikor jön elment tárgyalni Castroval, és Castronak volt egy ilyen ötlete, hogy vonják már át azokat a taktikai tölteteket kubai parancsnokság alá, mert mi van, hogyha mégis lerohanják a szigetet, és akkor mikor olyan közölte, hogy szó se lehet róla, úgyhogy novemberben azokat is elvitték. Egyébként a
ezzel már elindult lényegében a válság rendezése. Ettől a pillanattól a szovjet vezetés kifejezetten arra tekintett, hogy innen minél előbb ki kell jönni, mert ebből csak baj lehet. Kennedy felszólította Hruscsovot, hogy vonják ki az eszközöket. Hruscsov 26-án adott erre egy jó hosszú választ, amiben lényegében hajlandónak mutatkozott erre. De 27-én egy újabb levelet küldött, amiben amellett, hogy megerősítette, hogy kivonják a rakétákat, ha Kuba biztonsága amerikai garanciát kap, felvetett egy új kérdést a Jupiter rakéták kivonását Törökországból. Ennek volt egy kis előzménye. Egyrészt az amerikaiaknál, anélkül, hogy mondták volna az oroszoknak, már rég felmerült, hogy esetleg egy ilyen cserét fel lehetne ajánlani. Másrészt Dobrinyin, aki a szovjet nagykövet volt Washingtonban, időközben rendszeresen tárgyalt az amerikaiakkal, egy apró szépséghibája volt, hogy nagy titoktartásban őt nem tájékoztatták az atomfegyverek Kubába küldéséből, ezért már amikor Kennedy bemondta a tévében, hogy atomfegyverek vannak Kubában, ő még akkor is tagadott az amerikaiaknak, mert nem kapott más utasítást.
Érthető.
Később őt is tájékoztatták, és valamikor 26-án tárgyalt Robert Kennedyvel, ahol ő maga, csak hogy szondázza Kennedyt, bedobta, hogy mi lenne, ha a Jupitereket kivonnák, és az ő saját meglepetésére is Kennedy felállt, azt mondta, hogy most telefonál egyet, kiment, visszajött, és mondta, hogy hát az elnök tulajdonképpen hajlik rá. És Hruscsovot ez erősítette meg 27-én abban, hogy egy kicsit növelni kéne a kívánságait.
Ebből a szituációból akkor többet is ki lehetett volna hozni.
De előtte még a PB azt fontolóra vette, hogy azt fogják követelni, hogy Pakisztánból és Törökországból minden katonai erőt vonjon ki. Ezt elvetették, és akkor voltak, hogy na jó, akkor csak a Jupitert. Ennek ugye az lett a vége, hogy ugye Kennedy erre válaszolt, abban nem szólt a Jupiterről, csak annyit, hogy nyugtázta, és a Robert Kennedy az magámba, ugye Dobrinyinnak azt mondta, hogy jó, akkor kivonják a Jupitereket, de erről semmi nyilvános információ nem kerülhet ki, és így is lett. Tehát 63-ban kivonták onnan is a Jupitereket, meg Olaszországból is egy olyan magyarázattal, hogy elavult és lesz helyette más. Tehát az amerikai kormány a mai napig nem ismeri el azt, hogy pontosan miért vonták ki a Jupitereket Törökországból, csak a Kennedynek a munkatársai ilyen 20 év, meg 25 év után mondták azt ilyen mintagyból, hogy hát igen, valójában kötöttek egy ilyen háttéralkut a szovjetekkel, amiről egyébként a szovjetek sem mondtak semmit.
A világ közvéleménye hogy reagálta le ezt a konfliktust? A médiában elsősorban.
Alapvetően sehogy, az amerikaiaknál jelent meg igazán a közvélemény előtt ez a probléma, viszonylag kevés racionális elemet mutatva. Náluk itt jelent meg először ez a fajta pánik, hogy mindjárt kitör az atomháború, készüljünk, halmozzunk fel készleteket, ilyesmik.
Szerencsére azt nem tudták az amerikai átlagpolgárok, hogy ott van a harcászati atom, a rengeteg töltet, akkor még biztos nagyobb cirkusz lett volna belőle. Az is igaz egyébként, hogy ebből egy ilyen mítosz lett. Úgy állítják be a mai napig, mintha így hatalmas feszültség közepette farkas szemet néztek a szovjetekkel, és végül szovjetek meg megfutottak ilyettükbe. Egy ilyen sikersztoriként adják elő a poptörténetírásba, hogy úgy mondjam, de valóságban azért több kompromisszum meg alkú született, úgyhogy végül is csak elismerték a Szovjetuniót egy egyenrangú hatalomnak.
Az oroszoknál a közvélemény évekkel később ilyen történelmi tényként tudta meg, hogy mi történt.
Egyébként az egész keleti tömbbe erről teljes sírzárlat volt. Az emberek semmi se tudtak, hogy most Kubában mi megy.
Következmények.
Novemberben oldották fel a karantént annak fejébe, hogy a szovjetek elvitték a bombázókat, és akkor ezzel így véget is ért a dolog. De persze a szovjet csapatok ott maradtak 91-ig különböző kapacitásokba Kubába. Ennek az lett az egyik következménye, hogy például a szovjet atomtenger alattjárók azok használták a kubai bázisokat. Végül is a jelenlét az megmaradt. Igazából az egész válságnak a legnagyobb nyertese Castro volt, mert ahhoz képest, hogy semmi konstruktív módon nem járult hozzá ahhoz, hogy ezt békésen lezárják, végül is a biztonsági garancia miatt az ő rendszere az biztosítva lett ezután.
Ami általában mindenkinek eszébe jut a kubai válsággal kapcsolatban az az, hogy akkor álltunk a legközelebb az atomháborúhoz, és kis helyen elpusztult az egész világ. Ez két okból nem működött volna. Egyrészt egyik félnek sem volt esze ágában se világméretű atomháborút kirobbantani.
Így van, mert az ott győztes nincsen, csak vesztes.
Igen. Másrészt ekkor még az eszközök sem voltak meg egy ilyen világot elpusztító nagy háborúhoz. Ezt én inkább a 70-es évekre, illetve 60-as évek végére tenném, amikor az oroszoknak is nagyon megugrottak az eszközeik. Viszont annyiban igaz, hogy talán itt volt utoljára közel a világ ahhoz, hogy atomfegyvert vessenek be, ami abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy mára ugye az atomfegyver egy olyan szintű tabu, hogy szinte kizárólag csak elrettentő eszközként működik. 60-as évekig még benne volt a levegőben, hogy ez egy gyakorlatban is használható eszköz. És teljesen máshogy alakult volna a világtörténelem, ha az atomfegyvert ilyen korlátozott konfliktusokban használhatónak fogadják el a felek.
Gondoljunk csak például a koreai háborúra, amit Douglas MacArthur tábornok 27 atombombával kívánt megoldani.
Hát mondjuk úgy, hogy nagyobb esélye volt itt, mint később, mert később meg aztán semmi.
Viszont a konfliktus nagy tanulsága az volt, hogy mindkét fél felismerte, hogy milyen gyorsan kontrollálhatatlanná válhat egy ilyen helyzet. Ugye Hruscsov és Kennedy, amikor találkoztak Bécsben 61-ben, amiről a műsor elején is volt szó, akkor egy valami volt, amivel mind a ketten egyetértettek, hogy a hivatalos diplomáciai csatornák azok rendkívül megbízhatatlanok és lassúak.
Ellentmondásosak is lehetnek.
Igen, és már ekkor kidolgoztak egy ilyen eljárást, hogy egy Harlamov nevű úriember, aki Moszkvában a külügyminisztériumnak volt a sajtóosztály vezetője, ő tartott egy kapcsolatot egy Amerikában működő orosz újságíróval, aki másodállásban egyébként GRU ügynök volt, aki viszont kapcsolatban állt egy Pierre Salinger nevű úriemberrel, aki a Fehérháznak volt a sajtótitkára. És már 61-ben elkezdtek ezen az útvonalon közvetlenül üzeneteket váltani egymással. Ez az, ami pár éven belül elvezetett oda, hogy ezt a bizonyos piros telefont, ezt a drótot felállították Moszkva és
Washington
között. Ettől kezdve sokkal tudatosabban foglalkoztak minden ilyen konfliktussal.
Értem. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a műsorba való részvételt. Szerintem még a továbbiakban is elő fogjuk venni ezt a hidegháborús 40 éves korszakot. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Ötszáz magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katona tért vissza.
A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások.
Hadakútján minden szombaton 17 óra 30 perctől
a Szent Korona Rádióban.
Mindenki vegye maga elé a saját otthoni kalasnyikov. Senkinek nincs, igen.